Commission. Engedjük el a hangokalózott gondolatmeneteket, eszméljünk fel itt a jelenben, tájékozódjunk a környezetben, és hozzuk haza tudatunkat a meditáció testhelyzetünkhöz. Tudat tiszta, nyitott, világos. Tehát a szellemképzésével foglalkozunk. A szövegünk a szellemképzése 7 pontban. Annak most a 6. pontjával foglalkozunk, aminek a címe szellem képzésének elkötelezettségei. Az első pont ezek közül: mindig képezd magad a 3 általános pontban. Ezek a következők. Első: légy következetes a szellem képzése fogadalmainak a tartásában. Második: ne játsz meg magad, és ne játsz színházat. Harmadik: ne legyen kettős értékrended. Tehát az első dolog, következetesség a szellem képzésében. Adjunk boldogságot bánkódás nélkül, és tulajdonítsunk minden jó dolgot és jó tulajdonságot másoknak. Vegyük magunkra minden bánatokat és nem kívánatos helyzetüket, és fogadjuk el a szenvedést örömmel. Törekedjünk arra, hogy másokat megszabadítsunk a fájdalomtól, ajánljuk fel nekik a boldogságunkat, legyen az kicsi vagy nagy, őszintén és hátsó gondolatok nélkül. Különösképp azoknak, akik ártanak nekünk. Ne hagyjuk figyelmen kívül a legkisebb elkötelezettséget olyan kifogásokkal, mint például, hogy mi a szellem képzését gyakoroljuk. Tehát... Tehát következetesség a szellem képzésében. Igaz? Ezek a tanítások, amikkel most foglalkozunk, ezek a hétköznapi életre vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy tehát a hétköznapi életbe behozzuk a szellem képzését, és a szellem képzésének a alapvető szellemét, szellemiségét, irányelveit. Ja? Ez azt jelenti, hogy az egész életünket átalakítjuk a lojongá. Igaz? Tehát erről szól ez az egész, ugye a hét pontból a többség arról szól, hogy hogyan tudjuk behozni a hétköznapi életünkbe a szellem képzésének gyakorlatát, hogy az egész életünk a gyakorlás útjává váljon. Igaz? Tehát ezek közül a szempontok közül az egyik, ez amivel most foglalkozunk. Tehát az, hogy következetesség a szellem képzésében, az azt jelenti, hogy a hétköznapi életben is mindig alkalmazzuk a küldést, fogadást. Ja. De természetesen ugye, ahogyan arról már sokszor beszéltünk, idáig el kell jutni, tehát föl kell építeni a gyakorlásunkat ülő gyakorlással. És tehát valóságos gyakorlássá kell válnia. Ja. Valóságos gyakorlássá kell válni. Ez az ülő gyakorlásban történik meg, hogy nem csak gondolkozunk a gyakorlásról, hanem valóságosan képesek vagyunk végezni a gyakorlatokat. Akár a szeretet csatornájának a megnyitását, akár a küldésfogadást, akár az együttérzés különböző gyakorlatait, és a küldésfogadás különböző gyakorlatait is. Ja? Tehát ez mind az ülő gyakorlás. Viszont az ülőgyakorlás mellett nagyon fontos, hogy a hétköznapi életünk is a szellem képzésévé váljon. Ez azt jelenti, hogy tudjuk végezni a szeretet csatornájának a megnyitását a hétköznapi életben, az egyszerű találkozásainkban, az együttérzés gyakorlatait, olyanokat, mint önmagunk behelyettesítése másokkal, szintén az egyszerű találkozásokban, amikor találkozunk valakivel, egy elesett valakivel, emberrel, állattal, akinek segítségre van szüksége, hogy bele tudjuk magunkat érezni az ő helyzetébe, és ne hagyjon hidegen, érintetlenül az ő helyzete. Ez ezt jelenti. Tehát beleéljük magunkat, hogy igen, ez egy valóságos élethelyzet, ami most neki nagyon nehéz. Mit jelent ez nekem, hogyha én, mit jelentene ez nekem, ha én lennék az ő helyzetében. Ja, tehát egyfajta intuitív beleélésről van itt szó. Ja, tehát megérint bennünket mások helyzete, ez az együttérzés, hogy valóságosan megérint bennünket mások helyzete. Igaz? Tehát, hogy ez a hétköznapi életben is eleven valósággá és gyakorlattá váljon, ne csak amikor ülünk. Ja. Tehát hétköznapi életekben is legyünk képesek boldogságot adni bánkódás nélkül. Ja. Ja. Mit jelent ez, hogy bánkódás nélkül? Félelem nélkül. Ja. Félelem nélkül. És visszatartás nélkül. Tehát bánkodás azt jelenti, hogy jaj, sokat adtam, túl sokat adtam, bánom, hogy ennyit adtam, nem kellett volna ennyit adnom. Igaz? Ez a bánkodás. A másik, tulajdonítsunk minden jó dolgot és jó tulajdonságot másoknak. Ja. Aha, tehát másoktól jön minden jó. Ez ugye egy fontos gyakorlat a Bodhicitta útján, hogy azt mondjuk, hogy nem csak a buddhák fontosak, hanem az összes lény ugyanolyan fontos, mint a buddhák. Az összes lény pedig azt jelenti, hogy minden egyes lény ugyanolyan fontos, mint a buddhák. Igaz? Tehát a megvilágosodás eléréséhez két dologra van szükség. Ja? Két dologra van szükség, ugye bölcsességre és együttérzésre. Ja? Együttérzést lények nélkül nem lehet fölkelteni. Tehát ha nincs, akivel együtt érezzünk, nincs, akit szeressünk, akkor nincs együttérzés. Együttérzés nem lehet a levegőbe fölkelteni. Valakivel együtt kell éreznünk. Igaz? Ez azt jelenti, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a megvilágosodásunkhoz szükségünk van másokra. Másokra. Mások pedig mindenki. Mindenki. Ja? Mindenki. Ez pedig mit jelent? Azt jelenti, hogy minden jó tőlük jön, tehát tőlük jön a megvilágosodásom lehetősége. amikor találkozunk bárkivel, legyen ez egy pozitív alak, vagy egy negatív alak a mi értékrendünkben, ja, az segít engem a megvilágosodásom elérésében. Ja, tehát a jó tőle jön. A jó tőle jön. Segítséget kapok tőle a megvilágosodás elérésében. Számtalan módon. Hogyha ugye egy szeretetre méltó figura, akkor azon a módon, a szeretet, akkor a szeretet, kölcsönös szeretet fölébresztése. Hogyha egy nehezebb figura, akkor mit jelent? Akkor türelmet kell gyakorolnom, megbocsátást kell gyakorolnom, megértést kell gyakorolnom, és így tovább. Tehát fejlődök. Tehát ez a sok jó, mint tőle jön. Azáltal, hogy ő keresztbe tett nekem. Ja? Azáltal jót tett velem, mert fejlődni tudok. Ja? Tehát megint csak egy csomó jó jön ő tőle. Mert ilyen módon kell ezt értelmezni, hogy minden jó dolog és jó tulajdonság ugye másoktól jön. Mindent másoknak tulajdonítunk. Igaz? Vegyük magunkra minden bánatukat és nem kívánatos helyzetüket. Ja. Ez tehát ugye a Tonglennek a gyakorlata, illetve az együttérzésnek a gyakorlata. És fogadjuk el a szenvedést örömmel. Ja. Hát a lozsonggyakorló, ugye, amikor szenvedés éri őt, akkor az a gyakorlásának a része. Ja? Hát amikor szenvedés ér bennünket, mint lozsonggyakorlókat, akkor mit csinálunk? Ugye a hétköznapi ember az menekül a szenvedéstől, igaz? Nem tud vele mit kezdeni, fél tőle, retteg. A legrosszabb, ami történhet vele, igaz? A lozsonggyakorló hogy gondolkozik? A lozsonggyakorló úgy gondolkozik, hogy ha ezáltal a szenvedés által tudom az összes lény javát legjobban szolgálni, akkor jöjjön a szenvedés. Ja? Akkor jöjjön a szenvedés. Ja? Tehát az első helyen nem az van, hogy szenvedés vagy nem szenvedés. Hanem az, hogy hogyan tudom szolgálni a világ javát. Hogyan tudom szolgálni az összes lény javát? Az van az első helyen a lozsonggyakorló fejében. Ja? Nem az, hogy most nekem kellemetlenségem van, vagy nincs kellemetlenségem. Igaz? Ugye erről sokat beszéltünk. Nagyon fontos. Tehát ezért a lozsonggyakorló örömmel veszi magára mások szenvedését. Miért? Mert szolgálja ezáltal a másikat. Ja? Ugye a hétköznapi ember eszébe se jut mások szenvedésével bajlódni egyáltalán, igaz? Mert neki az élete abból áll, hogy menekülni, mentesülni a szenvedéstől, igaz? De lozsonggyakorló ezen túlteszi magát. Nem elsődleges szempont az, hogy szenvedés vagy nem szenvedés, kellemes vagy kellemetlen. Nem elsődleges szempont. Elsődleges szempont az, hogy van értelme az életemnek, vagy nincs értelme. Ja, mitől van értelme az életemnek? Ha valakivel jót teszek, akkor értelme van az életemnek. Ha egyetlen egy emberrel jót tettem az életemben, akkor már nem értem hiába. Vagy egyetlen egy lénnyel jót tettem életemben, már nem értem hiába. Valakinek segítettem, már nem értem hiába. Ja? És nincs jelentőség, milyen áron. Azt elfelejtjük, az elmúlik. Ez olyan, mint a szülés. Ugye, amikor édesanyja megszüli a gyerekét, általában nagyon sok fájdalommal jár. Megvan a gyerek, elfelejti a fájdalmat. Megkérdezik, na milyen volt? Csodálatos. Ja? Közben órákig vajudott, és alig érte túl. Ja? De ahogy megvan a gyerek, már nem emlékszik rá. Általában. Hát persze, vannak mindig kivételek, de ez általános. Ja? Mint hogyha nem, meg se történt volna. Megvan a gyerek, kész. Az a fontos. Csak a gyerek, jaj, a gyerek. Hogy milyen áron? Elfelejti, nem emlékszik rá. És tényleg nem is emlékszik. Sokan tényleg nem is emlékeznek rá, hogy milyen nehéz volt. Tehát ehhez hasonló, ugye, mert ott a szeretet. Annyira szereti a kisbabát, igaz? Annyira szereti. Már akkor is szerette, amikor meg se született, még benn volt a méhébe. Most utána ugye meglátta szemtől szembe. Ez a szeretet egyszerűen elfújja, elsöpri mindazt a kellemetlenséget, ami járt vele. Igaz? Tehát a bodhisattva ugyanígy érez. Ugyanígy érez. A lényeg az, hogy segítek valakinek, hogy milyen áron, az, hogy nekem az mit jelent, tehát milyen fájdalmat vagy szenvedést okoz. Az oké, rendben van, nem érdekes. Hozzátartozik. Hozzátartozik. Ja? Hozzátartozik. Tehát ahogy Shantideva mondja, hogy amikor egy harcos elindul a háborúba, akkor tudja, vele jár, tehát számol azzal, hogy sebeket fog kapni. Ja? Sebesülésekkel jár a háború, igaz? De ezt vállalja, mert neki van egy célja, igaz? Tehát az első következetesség a szellem képzésében. Sohasem feledve a szellem képzését, gyakoroljuk és tartsuk tiszteletben az összes elkötelezettségünket a Shravakayanától a Vajrayanáig, amelyeket megfogadtunk, és foglaljuk ezeket mind egybe egyetlen életmóddá. Ugye ez arra vonatkozik, akik ugye letettek alapvető keskeny út fogadalmakat, például nem ölés, nem lopás és hasonló fogadalmakat, a következő a bodhisattva fogadalmat letettük, vagy pedig a gyémántút fogadalmaink vannak, tehát aki gyémántút meghatalmazásokat kapott, annak vannak gyémántút fogadalmai is, igaz? Tehát ezeket mind egybe, egy csomagba. Tehát nincs az, hogy az egyik fölülírja a másikat. Nincs. Az egész, az összes, egy csomagban. Összeegyeztetni, megérteni, hogy ezek hogy vannak, hogy viszonyulnak egymáshoz, és egyetlen egy életmóddá alakítani az összest. Mit jelent ez? Ez ugye Tibetben elterjedt az a gyakorlat, amit úgy hívunk, hogy a triána, vagy tekpaszum, ja, tekszum. Tehát a három út gyakorlás. Ugye beszélünk a keskeny út, széles út és a gyémánt út gyakorlatokról, de Tibetben a három együtt van. Keskeny út, széles út és gyémánt út. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy például karmapa, például karorimpocse, és aztán nevezhetünk sok mindenki más, például Lama Ngawang Rinpoche, szerzetesek voltak, de amellett nagy jogik voltak. Tehát mind szerzetesek, a szerzetes azt jelenti, hogy keskeny út fogadalmaik voltak, igaz? A szerzetes fogadalmak azok a keskeny út fogadalmai, tehát a Shravakayana a fogadalmai, ja? Vagy Hinayana a fogadalmak. Tehát ők szerzetesi életmódot tartották a szerzetesi fogadalmakat, amellett letették a bodhisattva fogadalmat, amellett pedig gyémántút gyakorlatokat végeztek, vagy végeznek. Tehát összeegyeztetik egyetlen egy életmóddá mind a hármat. Ja? Ja. Tehát ezek az élő példák számunkra. Tehát szerzetes és jógi egyben. Ja? Tehát a kettő nincs egymással ellentétben. Az, hogy a szellem képzését gyakoroljuk, nem jelenti azt, hogy más fogadalmainkat nem kell megtartanunk. Minden fogadalmat hozzunk össze a szellem képzésének gyakorlata alatt. Ha erre képesek vagyunk, ez egy rendkívüli lépést jelent a Mahayana ösvénye irányában. Ezért tartsunk be minden fogadalmat egyenlő figyelemmel. Ja? Tehát minden fogadalmat tartunk. Bodhisattva fogadalom és keskeny út fogadalom és gyémánt út fogadalmat mind tartjuk. Három általános pontból a második következik. Ne játszd meg magad és ne játsz színházat. Hétköznapi életünkben a szavaink egyezenek meg a dharma gyakorlásunk valóságos módjával. Továbbá kerüljük azt, hogy mások előtt csinálunk dolgokat olyan céllal, hogy azt a benyomást keltsük, hogy gyakorlók vagyunk, amiből valami hasznot húzhatunk. Tartózkodjunk az olyan kiszámított cselekedetektől, melyeknek az a célja, hogy másokkal elhitessük, hogy mentesek vagyunk az énhez ragaszkodástól. Ez arra utal például, hogy valaki azért, hogy bemutassa, milyen nagy jógi, megérinti a leprásokat vagy más fertőző betegeket, vagy pedig a közönséges dharma dolgokat már nem csinálja, mert ő már ezek fölött áll. Ne tegyünk semmi olyat, amit a kadampa mesterek nem tettek volna. Ja? Tehát ez is nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos. Tehát ez, ha megnézzük a nagy mestereket, például Lama Ngawang Rinpoche-t, hogy mondják, hihetetlenül szerények. Szerények. Ez nagyon fontos. Szerények, alázatosak. Ja? Tehát a nagy mesterek, azok mindenki szolgái. Mindenki szolgái. Ja? Tehát a nagy mesterek az egyszerű koldusoknak is a szolgái. Ja? Ez nagyon fontos megérteni. Nagyon fontos megérteni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a legegyszerűbb koldusnak sem akarnak fájdalmat okozni. Ja? Semmilyen módon, sem egy szóval, sem egy mozdulattal, vagy magatartással éreztetni, hogy te koldus vagy, én pedig valaki magas, nagy valaki vagyok. Ja? Hanem mindenkit maguk fölé helyeznek. Mindenkit maguk fölé helyeznek. Ja? Mert a legszerényebbek. Nem, senki nem tudja, hogy ők belül mit csinálnak. Senki nem tudja. Soha senkinek nem jut tudomására, hogy mi az ő belső gyakorlatuk. Soha senkinek. Legfeljebb nagyon közeli viszonyban, hát nyilván a tanítójukkal megtárgyalják, hogy hol tartanak, tanácsot kérnek, és a tanítójuk tudhatja, hogy tényleg hol tartanak, igaz? A mesterük. De egyébként nincs semmi jele annak, hogy ők bodhiszattvák, vagy jógik, vagy akármik. Nincs semmi jele. Tökéletesen egyszerű, az egyszerűnél egyszerűbb, és még annál is egyszerűbb és alázatosabb emberek. Ja? Sehol semmi jele annak, hogy ők valahol tartanak. Ja? És ez a dharma gyakorlásban is megnyilvánul, tehát ők végzik a legegyszerűbb gyakorlatokat is. Legegyszerűbb gyakorlatokat. Ja? Nincs az, hogy én magas gyakorlatokkal foglalkozom, és ezt már nem csinálom. Ja, nincsen. Ezeknél az embereknél. Aztán mi nálunk van? Mi nálunk van? Én már ezt csinálom. Ő nálunk ez nincs. Szó szerint nincsen. Tehát a legszerényebb, legegyszerűbb dolgokat is végzik. Ja? Legszerényebb, legegyszerűbb dolgokat is végzik. Tehát nagyon fontos, hogy végezzék. Ja? Nagyon fontos. Ja? Tehát semmiféle színház, semmiféle megjátszás nincsen. Ja? Semmi. Harmadik. Ne legyen kettős értékrended. Például az ember türelmes az emberektől jövő ártalmakkal szemben, de intoleráns, amikor szellemektől és démonoktól jön a támadás. Hát a szellemek és a démonok azok a saját érzelmeink és gondolataink. Ja? De azt mondjuk, hogy hát ezek nem lények, itt bármit meg lehet engedni. Tehát azt mondjuk, hogy igen, hát az emberekkel nem, mert azok emberek, azokkal nem engedem meg magamnak, hogy például erőszakosan lépjek föl, de nem tudom én, a szellemek, meg stb. Ott ugye, ott aztán kiélhetem az erőmet, igaz? Tehát a szellemkézés mindenre vonatkozik. Tehát gyöngéd szellem, gyöngédség, türelem, tiszta szemlélet, ja, megbocsátás, Ja. Mindig, bármi ér bennünket, mindig, mindig. Legyünk ugyanolyan kedvesek és udvariasak a szegényekkel, mint a gazdagokkal és a hatalmasokkal. Kerüljük a ragaszkodást a rokonokhoz, és kerüljük az ellenségeskedést az ellenségeinkkel szemben. Szabaduljunk meg minden pártoskodástól, elfogultságtól. Legyünk különösen tiszteletadók a szegények, egyszerű emberek irányában, akiknek semmi jelentőségük sincs. Ne legyünk elfogultak, szeretetünk és együttérzésünk legyen egyetemes minden élőlény irányában. Ja. Ugye, tehát a cél a gyöngédség kialakítása. Ja. A cél a gyöngédség kialakítása. A megtisztulás, tehát a mi gyöngédségünk. Mi szabaduljunk meg minden keménységtől, minden agresszivitástól, erőszakosságtól. Ja. Most, hogyha bizonyos emberekkel, vagy bizonyos lényekkel szemben azt mondjuk, hát itt ugye az ember persze megértő, de ott már nem kell megértést és megbocsátást tanúsítanom, hát akkor a mi munkánk válik lehetetlenné, igaz? Hát akkor nem végezzük a munkákat következetesen. Ja. Tehát ez egy belső munka, önmagunkról van szó, önmagunkról van szó. Ja, tehát meg a szellem képzése, a mi szellemünk képzése, mi belső munkánk, a mi átalakulásunk, a mi tisztulásunk. Igaz? Ez független a külső körülmények, független. Tehát egy ellenség jön, az ugyanolyan gyöngédek, megértőek és tisztelettudóak, és megbocsátóak vagyunk, mint amikor valaki kedvesen közelít hozzánk. Ja? Kedvesen közelít hozzánk. Ugyanaz a gyöngédség. Ja? Következő pont. Változtasd meg a magatartásod, és tartsd meg szilárdan. Kezdettelen idők óta az énhez ragaszkodásunk miatt vándorlunk a kényszerülét körében. Ez minden szenvedésünk gyökere, ez a valóságos tettes, ez minden rossznak az okozója. Ja. Tehát ez megint mit jelent? Ugye kényszerülét köre, az a mi tudatunk. A mi tudatunk, amikor zavaros állapotban van, zavaros üzemmódban van, akkor azt hívjuk a kényszerülét körének. Igaz? Tehát minden szenvedésünk, minden problémánk gyökere, minden rossznak az okozója az, hogy a tudatunk rossz irányba van kapcsolva. Ja? Tehát rossz üzemmódban van. Zavaros állapotban van. Ez mindennek az okozója, semmi más. Ja? Tartsunk másokat önmagunknál fontosabbnak, adjuk fel öndédelgető magatartásunkat, és szánjuk el magunkat arra, hogy képmutatás nélkül fogunk cselekedni, és megpróbáljuk követni testben, beszédben és szellemben azoknak a barátoknak a magatartását, akik a tanítások szerint élnek. A szellem képzését diszkréten kell gyakorolni. Nem szabad külső előadást csinálni belőle, amivel az ember a figyelmet magára vonhatja, amivel hírnevet szerezhet. Ehelyett működjön a mi énhez ragaszkodásunk, és a mi zavaros érzelmeink ellenszereként. Érleljük elménket anélkül, hogy arról bárki is tudna. Ja? Tehát ezért hívjuk belső ösvénynek. ez a bensőnkben játszódik. Nincs színház, nincs show, nincs show. Ugye, nincs külső felhajtás. Nem kell semmi külső felhajtás. Nem kell semmi külső felhajtás. Nem kell senkinek az orrára kötni, hogy mi belső munkát végzünk. Ja. Nem kell senkinek az orrára kötni. Ja. Viszont következetesen, megalkovás nélkül végezzük a munkánkat. Ja. Tehát ugye az ember, amikor buddhista lesz, akkor ő buddhista. Ja. Akkor kapott egy új azonosulási objektumot, hogy én most buddhista vagyok, ezzel én most valami más lettem, valami több lettem, vagy akármi lettem, különleges lettem. Ja. Vagy nevezzük akár belső ösvény, én a belső ösvényt járom. Ja. És akkor én most valami különleges lettem ezáltal. Nem kell senkinek mondani, hogy én a belső ösvényt járom. Ezzel már ki is léptünk a belső ösvényről. Amint amikor valaki leugrik a vonatról. Ja? És közben azt mondja, hogy én vonaton ülök. Ja? És összetöri magát. Vége az egésznek. Ja? Vonaton ülök, akkor nem kell mondani, hogy vonaton ülök, mindenki tudja. Igaz? Ja. Tehát a belső munka legyen belső, és annak vannak gyümölcsei, az a mi bennünk megérő gyümölcsök is, azt élvezni fogják a többiek, azt élvezi a világ, ja, azt élvezi a világ. Tehát ezzel, hogy a belső ösvényt járjuk, ezzel nem lettünk se jobbak, se többek másoknál, nem. Épp ellenkezőleg, ha valaki a belső ösvényt járja, annak a jele az, hogy mindenki mást magánál többre tart, fontosabbnak tart. Ja? A belső ösvény mit jelent? Megtanuljuk szolgálni a többieket. Ja? Megtanulunk olyan állapotba kerülni, aki képes szolgálni a többieket. Mert a világnak segítségre van szükség, ezt mindenki tudja. Igaz? Mindenki tudja. Nagyon sok dolog van a világban, amit meg kell oldani, mert el kell intézni. Igaz? Nagyon sok a szenvedés, nagyon sok a igazságtalanság, nagyon sok a elképesztő dolog a világban. Igaz? A belső ösvény azt jelenti, hogy dolgozunk magunkkal, hogy képessé tegyük magunkat arra, hogy a világ javára élhessünk. Legalább egy kicsit, picit, egy picit hozzá tudjunk tenni a világhoz, világ javához. Picit hozzá tudjunk tenni. Valami valódi értékeset. Ne valami látszatértéket, mert abból van elég. Valami valódi értékeset. Tehát ez a munka csak erről szól, hogy tényleg képesek legyünk erre. Kicsivel hozzájáruljunk a világ jólétéhez, valóságos jólétéhez. Ja? Ez a nagy feladat. Ja? Tehát a fő dolog a világ jóléte, vagyis az összes lény jóléte. Mi pedig megpróbálunk olyan állapotba kerülni, hogy képesek legyünk ezen egy kicsit mozdítani, kicsit előre mozdítani. Ja. Következő, ne tárgyaljuk meg mások gyöngéit. Ez azt jelenti, hogy ne tárgyaljuk meg mások fogyatékosságait. Például valaki nem lát jól, vagy nem jár jól, tehát csántít, vagy félszemű, vagy rosszul lát, hogyha valaki nem intelligens, vagy akár a fogadalmait szegte is meg, ne hívjuk őket vaknak, nyomoréknak, ostobának, stb. Röviden, ne mondjunk soha semmit, ami mások számára sértő vagy kellemetlen, amit bárkinek kellemetlen hallani. Ja? Tehát ne csak ő neki szemben ne mondjuk, hanem háta mögött sem mondjuk. Ja? Ne legyen véleményed mások cselekedeteivel kapcsolatban. Ha látjuk mások hibáit, különösen azokait, akik a dharma útjára léptek, akik ugyanannak a tanítónak a tanítványai, vagy akik szerzetesi öltözéket hordanak, gondoljunk arra, hogy ők a szangha tagjai, és ezért a felajánlás támaszául szolgálnak embereknek és isteneknek egyaránt. Az emberek a szangához mennek menedékért, a szangának tesznek felajánlásokat. Amikor hibákat látunk ezekben, akkor értsük meg, hogy ez a hiba a mi saját észlelésünk tisztaságában van, és nem ő bennük. Amikor tükörben nézünk, azért látunk piszkos arcot, mert a saját arcunk piszkos. Hasonló módon a mások hibái nem mások, mint a mi saját tisztátalan látásmódunk. E gondolkodásmód segítségével próbáljunk meg megszabadulni mások hibáinak az ilyenfajta észlelésétől, és műveljünk ki magunkban egy olyan megközelítést, hogy az egész létezést, minden jelenséget tisztának tapasztalunk. Ja. Tehát ez rettenetesen fontos, ez a közösségi életnek az alapja, és ez nem csak a szangára vonatkozik, hanem vonatkozik mindenre, vonatkozik minden közösségre. Tehát például a családra. Ja? Tehát gondoljunk csak bele, vegyük például a családot, ugye, mert ez az közelebb, könnyebben megérthető, mint a dharma közösség. Ugye a család a fogalmával tisztában vagyunk, a dharma közösség fogalma az új nekünk, meglehetősen, ugye, mert hallottunk már róla, de nem élünk dharma közösségben, néha ide látogatunk, itt vagyunk valameddig, aztán elmegyünk, aztán pár órát itt töltünk, aztán megint hetekig nem találkozunk, vagy hónapokig. Tehát a dharma közösség csak mint eszme él ugye a tudatunkban, de a család az mindenkinek ugye elevenen él a életében, tehát tapasztalati szinten. Tehát nézzük a családot. Ugye, hogy jön létre egy család? A család úgy jön általában létre, hogy emberek találkoznak, ugye, megszeretik egymást, igaz, két ember megszereti egymást, akkor ugye kialakulnak különböző kötelékek közöttük, ja, és végül úgy döntenek, hogy ez annyira értékes dolog, ugye, ami közöttük van, hogy ezt szeretnék ugye valami módon formába önteni, és akkor vagy nem tudom, összeköltöznek, vagy összeházasodnak, vagy különböző módokon ugye egy közösséget alakítanak ki kettőjük között, igaz? Két ember közösségét kialakítják, igaz? Ezzel kezdődik a család. Most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok érték van. Tehát ezek mind pozitív dolgok. Azért jövünk, nem azért jövünk össze, mert utáljuk egymást, és hogy közelebbről könnyebb hasba szúrni a másikat, nem azért, hanem azért jövünk össze, mert szeretjük egymást, igaz? Tehát nagyon sok szeretet, nagyon sok nagyra becsülés van, nagyon sok tisztelet, egy csomó jó dolog van, igaz? Sokáig, sokszor napokig. Ja? Nem percekig, nem is órákig, hanem napokig is eltartanak ezek a jó dolgok. Hát aztán van, hogy évekig eltartanak, ugye? Ja? Tehát ez a család, igaz? Így jönnek létre a családok, nem? Vagy másképp jönnek létre a családok? Tud valaki mesélni olyan családra, ami nem így jött létre? Elképzelhető, de nagyon ritka. Nagyon ritka, hogy... Hát volt régebben, hogy szerződés. A szülők ugye kiválasztották, és ez már a múlté. Puszta anyagi hogy hívják, érdekek alapján jöttek érte a családok, ilyen is volt, de ugye ezt mi már csak hallomásból ismerjük. Ugye? Tehát nagyon sok szeretet, nagyon sok pozitív dolog hoz össze két embert, igaz? És akkor ugye kialakul egy közösség, két ember közössége, utána azzal együtt kialakul már több ember közössége, mert mind a kettőnek vannak szülei, meg testvérei, igaz, meg barátai, stb. Tehát ez a két ember összehoz már egy csomó embert, igaz? Többé-kevésbé, hát ez mindenhol más, ugye van, ahol szorosabb ez a nagyobb közösség, van, ahol ez lazább, de mindenképp ott van ez a nagyobb közösség is. És aztán ugye jönnek a gyerekek, vagy nem jönnek, de hát általában sok esetben jönnek a gyerekek, igaz? Tehát akkor így bővül a közösség. Most a gyerekek is úgy jönnek, hogy ugye szeretet, nagyon sok szeretet van, igaz? Nagyon sok szeretet, aztán nagyon sok csodálatos közös élmény, tapasztalat, csomó jó dolog, igaz? Csomó jó dolog van. És ennek ellenére ugye előfordul, előbb-utóbb, hogy bejönnek a negativitások a közösségbe. Ja? Akármi, mindenféle dolog bejön, igaz? Ja? És akkor azt mondjuk, igaz, azt mondja itt a tanítás, ha látjuk mások hibáit, igaz, akkor mi csináljunk? Ja? Gondoljunk arra, hogy ők a közösség tagjai, és ezért, hát itt most a szangáról van szó, lényeg az, hogy lássuk, emlékezzünk az értékekre, amik a közösséget alkotják. Emlékezzünk az értékekre, tehát amikor családról van szó, emlékezzünk vissza, hogy milyen óriási, csodálatos értékek, eredményeképpen jött létre ez a közösség. Ja? Tehát ezek ott vannak benne a közösségben továbbra is. Ja? Csak mi megszokjuk ezeket és elfelejtjük. Ezek ott vannak továbbra is. És akkor jön az, hogy nem tudom, én már nem tudok vele kijönni, meg irritál, meg mindig nem tudom én, hogy hívják ott a piszkálja az orrát, meg ilyen hülyeségek. Ja? Meg hogy olvassa az újságot az asztalnál. Ja? Ilyen ostobaságok, és akkor nem bírom. Akkor emlékezzünk arra, hogy hoplá, mi is? Ez egy közösség. Egy közösség, ami óriási érték. Továbbra is óriási értékek vannak. Ja? Egyrészt, amik összehozták, másrészt, amik vannak, ugye? Az ember dolgozik, fenntartja a családját, ugye mindenketten együtt, sok mindent, ugye, rendezik, mindenki a maga módján rendezi az életet, összehozza, ugye közösség van, minden nap ugye föl kell kelni, minden nap ugye reggelizni kell, ebédelni kell, vacsorázni kell, mosni kell, mosogatni kell, takarítani kell, ki kell javítani a hibákat, csomó mindent kell szerezni, megbeszélni, összehozni. Tehát a közösség élet csomó értékkel rendelkezik. Ja? És akkor jönnek azok, hogy a hiba, hogy ez meg az. Apró dolgok, jelentéktelen dolgok. Ja? Jelentéktelen dolgok. És ez ugyanúgy érvényes a családra, mint egy baráti közösségre, vagy akár egy munkahelyre, és hát főleg a szangára is. Szangára. Ja? Szangára is. Ugyanúgy. Ugyanúgy. Ja? Ugyanúgy. Ja? Tehát az értékekre figyeljünk, az értékekre, ott vannak, megvannak. Tehát gondoljunk mindig arra, hogy amikor hibákat látunk a közösség tagjaiban, ja, akkor értsük meg, hogy ez a hiba a mi saját észlelésünk tisztaságában van, és nem ő bennük. Vagyis mit jelent ez? Hogy elfeledkeztünk az értékekről. Mi vagyunk hülyék, egyszerűen tényleg hülyék vagyunk, elfelejtjük a legfontosabb dolgokat, és az apró, jelentéktelen ostobaságokat pedig fölnagyítjuk. Ja? Ez történik. Nem ez történik? Mondja valaki ellent. Ja? Mondjatok példát, amikor nem ez történt. Ja? Ez történik. Ez történik. Ja? Tehát például, ugye, nem tudom én, a valaki ugye megcsalja a másikot. Ja? És akkor, hát akkor az már az, hogy micsoda alávaló, micsoda egy féreg, micsoda. A közösség értékei továbbra is megvannak. Ja? És itt egy lehetőség, egy új helyzet van, amikor meg kell oldani. De a közösségnek kell megoldania, mert az egész közösséget emiatt fölrúgjuk, akkor magunkkal beszélünk, bánunk el. Magunkkal bánunk el. Mert egy nagy dolog miatt, egy kis dolog miatt egy nagy dolgot, egy nagy értéket rombolunk le. Egy kis dolog miatt egy nagy dolgot. És ha a közösségnek az értékeit továbbra is szem előtt tartjuk, akkor azon belül ezt a kis dolgot el lehet helyezni. Ja? Tehát a közösség ért nagyra értékeléséből erőt nyerhetünk ahhoz, hogy megbocsássunk a másiknak. Megbeszéljük vele, megtárgyaljuk. Erőt meríthetünk belőle. Ja? A közösség nagyon fontos. Sok-sok év alatt az ember fölépítette a közösséget. Ha történik valami ilyesmi, bármi, ja? Akkor emlékezzünk a közösségre, emlékezzünk a közösség hatalmas erejére. Azt sok-sok év, amikor az ember összerakta, sok fáradtsággal, sok munkával, sok önmagával nem törődve az ember csinálta, építette a közösséget. Ebből erőt meríthetünk ahhoz, hogy megoldjuk azt az átmeneti problémát. Ja? Átmeneti problémát. És ezzel is a közösséget tudjuk erősíteni. A közösségbe vetett hitünk segítségével meg tudjuk oldani. Ja? Tehát egy értékrend kell. Értékrend. Arról szól az egész dharma. Értékrend. 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 Közösség az óriási érték. Most a dharma gyakorlás az pedig dharma közösség, az pedig elképesztő. Ugye itt, ahogy felsorolja itt a Rinpoche, azt mondja, gondoljunk arra, tehát hogyha a dharma közösség tagjaiban találunk hibát, gondoljunk arra, hogy ők a szanga tagjai, és ezért a felajánlás támaszából szolgálnak embereknek és isteneknek egyaránt. Ja? Tehát ezt tudjuk jól, hogy Buda idejében, hogy az istenek maguk felajánlásokat tettek a szangának. Tehát a szanga magasabb, mint az istenek. Ugye itt az istenek a szamszarán belül vannak, a szanga az már szamszarán kívül van, mint olyan. Ja? Ja? Az emberek a szangához mennek menedékért, a szangának tesznek felajánlásokat. Ja? A szanga segíti az embereket a lelki problémáikban. A szanga segíti az embereket mindenben. A halottakat a szanga segíti. Ja? Miután valaki meghalt, a szangától kap segítséget. Ja? Dharma gyakorlóktól kap segítséget. Ja? Tehát ezek olyan dolgok, amiket föl se tudunk fogni. Tehát ilyen értékek vannak a szangában. Ja? Dharma gyakorlók közösségében. Ja. Tehát amikor hibát látunk ezekben, értsük meg, hogy a hiba mi saját észlelésünk tisztaságában van, és nem ő bennük. Amikor tükörbe nézünk, ezért látunk piszkos arcot, azért látunk piszkos arcot, mert a saját arcunk piszkos. Ja? Tehát a mások hibái nem mások, mint a mi saját tisztátalan látásmódunk. Ja? Ezt a mondatot meg kell jegyezni. Tehát a hibát látok másban, az nem az ő hibája, ja, hanem az az én tisztátalan látásmódom. Tehát egyszerűen be kell helyettesíteni a fogalmakat. Ja. Mit látok ott? A saját tisztátalan látásmódomat látom ott. Ja. Nem azt, hogy ő hibát követett el, hanem a saját tisztátalan. És ennek mi a magyarázata? Az, hogy egy csomó fontos gondot elfelejtve, egy kis dologra rágörcsölve, és azt fölnagyítva, ugye, látom a hibát. Ja? Jó? Tehát e gondolkodásmód segítségével próbáljunk meg megszabadulni mások hibáinak az ilyenfajta észlelésétől, és műveljünk ki magunkban egy olyan megközelítést, hogy az egész létezést, minden jelenséget tisztának tapasztalunk. Ja? Tehát a tiszta látásmód, vagy tiszta szemlélet alapja ez. Észrevenni az értékeket. Észrevenni az értékeket, és azoknak a távlatába állítani azt, ami hibának látszik. És még hogyha tényleg valóban hiba is, akkor is a helyére kerül, és látszik, hogy léptékében nem egy jelentős dolog. És akkor már tudunk vele foglalkozni érdemben. Ja? Akkor tudunk vele érdemben foglalkozni. Nem túlozzuk el, nem nagyítjuk föl. Van egy magyar történet erről, amikor a katona megy haza, évek óta nem volt otthon, megy haza, és borzasztóan szereti a feleségét, és amellett van neki otthon egy vadászpuskája, és azt is nagyon szereti. A feleségét is szereti, meg a vadászpuskáját is szereti. Nagyon értékes puskája van, és szerelmes mind a kettőben. És akkor, amikor hazaérkezik, akkor azt mondja, nem megyek rögtön be, hanem bekukucskálok az ablakon. És akkor következőt látja. A felesége egy férfi, hát sok éve nem volt otthon, tehát 5-6-8 éve nem volt otthon, látja a feleségét, amint az ő szeretett vadászpuskáját odaadja egy férfinak, és megcsókolja a férfit, nem a puskát. Ja? Ja, és akkor a katonán nála van a katonai fegyvere is, és akkor rögtön lekapja, azonnal lelövöm mind a kettőt, mondja magába. De közben kapott egy jó tanácsot útban, egy bölcs embertől, hogy az esti haragot tedd el másnap reggelre. És akkor azt mondja, na jó, akkor drágám, megfizettem ezért jó tanácsért, adtam itt egy aranyat, akkor most már kipróbálom, hogy tényleg mit ér. És akkor nem lövi le. És akkor elmegy ez a férfi, és akkor bemegy haza, és akkor lefekszik, nem szól semmit. Lefekszik, alszik, és nem szól hozzá szóba a dolgot, és akkor másnap reggel azután, amikor már megnyugodott, akkor kérdezi a feleségét, hogy szeretsz-e? És akkor mondta, hogy szerettek, persze, nagyon szeretlek, hogy ne. És akkor kérdezi, hogy mi volt ez? Én tegnap láttam, hogy a puskámat odaadtad egy idegen férfinek, és az elvitte a puskámat. Ez hogy van? Hogy magyarázod ezt meg? És azt mondja, hát az öcsém volt, és azért adtam oda neki a puskát, mert rablók garázdálkodnak a környéken, és ők is tudnak a puskádról, és üzenték, hogy elviszik a puskát. Ezért odaadtam a puskát az öcsémnek, hogy vigye el biztonságba. Ja? Hát ez a tiszta szemlélet. Elvakultságával le is lőtte volna rögtön mind a kettőt, igaz? Mert elfelejti az értékeket, és csak az impulzus erejéből a legnagyobb ostobaságot elköveti az ember. Ja? Hát erre érdemes emlékezni. Az értékek ott volt a szerető asszony, ott volt a szerető puska, minden ott volt, minden helyén volt. Csak az ő szemlélete torzult el, mert jött benne a nem tudás, egyrészt nem tudta, mi történik, nem látta át, nem ismerte a körülményeket, és jött benne egy indulat. És egy végzetes hibát védhetett volna, ha nincs ez, hogy előtte találkozik egy bölcs emberrel, akitől egy aranyért megvette ezt a jó tanácsot. És ha már aranyat adtam érte, akkor nem betartom. Ja? Nos, akkor rendben van ez így? Rendben van ez így? Rettentő fontos dolgokról volt ma szó, azt hiszem, nagyon fontos dolgok. Ezek olyan tanácsok, amik most nem adtatok érte egy aranyat, ja? De ez, tényleg ezek nagyon értékes dolgok, amiket itt kapunk a buddháktól, bodhiszattváktól. Van valakinek kérdése, vagy mondani valója? Igen?
Tudok egy olyan kapcsolatról, amelyik nem így jött létre.
Na,
az úgy történt, hogy a srác elment a haverokkal inni, és reggel idegen helyen ébredt fel.
Hideg helyen.
Idegen helyen.
Ja, idegen.
Lányban volt, és mellett egy csúnya kövér nő volt, azt se tudta, hogy meneküljön el.
Igen.
Nem is történt semmi más, 4 hónap múlva hívja az anyja, hogy jöjjön csak egy kicsit. Lemegy, látja egy idegen férfi, ott van, aki közölte vele, hogy tudja-e, hogy az ő lánya terhes.
Igen.
És hogy ő az apja. Hát, lehetséges. Nem gondolod, hogy el kéne venni feleségül? Hát, de. Na jó, akkor megyünk a tanácsházára, esküvőt kell tartani, mire megjön a gyerek.
Rögtön.
Másképp alakult a dolog. Az tartós kapcsolat lett belőle ettől függetlenül.
Hogy?
Tehát tartós lett a kapcsolat, két közös gyerek is lett utána.
Igen, igen, igen.
De ez nem úgy alakult, hogy sokat tettek vele ezzel.
Nem lehet tudni, mert részeg volt és nem emlékezett. Lehet, hogy nagyon sokat tettek vele mind a kettő. Csak részegségével elfelejtettem. Ismerek én is ilyet. Hétköznapi dolog, ez nem teljesen egyedülálló dolog. Sok ilyen eset van. Mindazonáltal ugye, tehát mondom, vannak kivételek, de ugye azt mondod, hogy tartós lett a kapcsolat, tehát akkor is beépült egy csomó érték a közösségbe ennek kapcsán, tehát mutatja. De nyilván hát vannak ugye kivételek, hát vannak érdekházasság, kényszerházasság, ez is ugye egy kényszerházasság jellegű dolog. Nagyon sok ilyesmi van, de általában nagyon könnyű látni tehát a közösségben a nagy értékeket, nagyon könnyű látni, ha az ember veszi a fáradtságot. Csak általában ugye, amikor probléma van, a tudat képzetlen a tudat, és képtelen ugye a probléma által fölkeltett indulatokkal és negatív érzelmekkel megbirkózni. Ez a probléma. Tehát jön egy kis probléma, de mivel a tudat teljesen képzetlen, ezért a kis probléma ugye nagy indulatokat meg érzelmeket vált ki. Ja? És abból lesz a probléma, a nagy probléma, ugye? Abból lesz a nagy probléma. Tehát ezért, hogyha a tudat képzett, akkor ugye a dolgok a megfelelő helyükre kerülnek, az értékek megmaradnak értékeknek, és a kis problémák azok kis problémák maradnak. Ja? Nem vernek nagy port. Tehát ez a tudatképzése. Tudatképzése. És ha tudatképezve, akkor bármi megtörténik. Csőlátás. Ugye? Az érzelmek csőlátással járnak. Jön egy kis probléma, akkor rágörcsölünk, és akkor jön egy erős érzelem, és az érzelem teljesen beszűkíti a tudatunkat, minden értéket elfelejtünk, tehát minden, az egész környezetet kizárjuk, ez a csőlátás. Kizárjuk a környezetet, és egyetlen egy dologra rágörcsölünk. És akkor óriási problémákat tudunk csinálni. Katasztrófát tudunk véghez vinni. Ja? Katasztrófát. Utána, amikor elmúlik a csőlátás, egyszer csak elmúlik a csőlátás, lehet, hogy egy pár élet múlva, van ilyen, pár élet múlva elmúlik a csőlátás, akkor az ember fogja a fejét. Ja? Fogja a fejét. Ja? Hogy lehettem én ekkora őrült, ekkora ökör, hogy ilyet csináltam. Hogy felejtettem el mindezt a jó dolgot, és csak ezt az őrültséget láttam, mikor minden ott volt napnál világosabban. Ja? Tehát ezt nagyon fontos erre fontos nevelni magunkat, hogy mindenféle módon. Ugye a meditáció maga az első számú segédeszköz, mert a meditációban látjuk, hogy a tudatban hogy indulnak be még ideje korán, még amikor még csak kezdetben, tehát csírájukban kezdenek beindulni az indulatok meg az érzelmek. Ha az ember gyakorlott meditátor, akkor ezt észreveszi ideje korán, és akkor még könnyebb ezekkel dolgozni. Ha valaki ugye nem ismeri a tudatát, akkor ezek már csak amikor erősen kifejlődtek a tudatban, akkor, hát nem is tudatosulnak még akkor sem, hanem azok kifejlődnek a tudatban, és elviszik az ember teljesen. Nem is veszük észre, csak csináljuk, amit a érzelmeink diktálnak, igaz? Nem vagyunk tudatában annak, hogy ez csak az érzelem, és az visz bennünket, mert nem meditálunk, hanem csak visz az érzelem. Ja. És akkor akármi megtörténik, hogy meditálunk, akkor ideje korán észreveszik, ugye, hogy hopplá, most jön egy érzelem, és akkor most elengedem, nem foglalkozom vele. Nincs jelentősége, hogy mi váltja ki az érzelmet, hanem a fontos az, hogy jön egy érzelem, és akkor azt elengedem. Ja? Ugye, ahogy mondják a meditáció példa, hogy ha van egy virágos kertünk, és akkor a disznó bedugja az orrát, abban a pillanatban az orrára kell ütni. És akkor az fáj neki nagy, és akkor visszahőköl, nem megy be a kertbe. De ha már benn van a kertbe a disznó, akkor már késő. Akkor már késő. Akkor már lelegeli, széttapossa. Ha ütjük, verjük, még nagyobb lesz a kár, még jobban széttapossa. Nem fog kimenni. Ja? Vagy mire kimegy, akkor már helyrehozhatatlan kár van. Tehát így van a tudatban, és az érzelem. Érzelem, amikor csírájából észreveszünk, akkor még tudunk vele dolgozni. Amikor már teljesen kifejlett, akkor már nem. Aki nem meditál, azt nem tud. Azt nem is veszi észre, hogy érzelem van a tudatában, hanem csak haragszik valamiért valakire. Nem veszi észre, hogy a harag a tudatomban van. Ilyen gondolata nincs is. Hanem csak azt veszi észre, hogy valaki igazságtalan volt velem, és majd én megmutatom neki. Ja? Igen?
Én arra a pontról szeretnék kérdezni, ami a hétköznapi életben való gyakorlásról szól.
Igen.
Vagy említetted, hogy például a szeretet csatornájának a megnyitását, vagy mások szenvedését magunkra vennék, hogy ezt a hétköznapi kapcsolatainkkal is meg kell vinni.
Igen.
És a tapasztalatunk szerint, hogyha az ember csinálja...
Hogy?
Tapasztalatunk szerint, hogyha az ember csinálja a meditációban, tehát a formális gyakorlásban, akkor ezzel lehet egy jártassága szeretni, ott a meditációban.
Igen.
Ott mondjuk esetleg tudom csinálni.
Igen.
Vagy hogyha mondjuk elvonuláson néhány nap után az ember lelassul és egy kicsit letisztul, esetleg akkor is. De így a világi élet hétköznapjai között nekem az a tapasztalatom, hogy pedig azt sem mondhatom, hogy extrém körülbelülség, hanem csak a normál hétköznap, család, munka, stb. Ben, még hogyha esetleg a meditációból van, és az embernek egy jártassága, a hétköznapi életben szinte eszembe se jut. Pedig megvan a motivációm, hogy foglalkozzak
vele
hétköznap is, de szinte eszembe, ha mégis esetleg eszembe jut, akkor egy másodpercig tart, mert már jön a következő érzés, következő gondolat elragad, a következő feladat.
Igen.
És tehát ahogyan szokta tanítani, gyors vonat van teljesen.
Igen, igen.
Hogyan lehet lelassítani ezt a gyors vonatot, miközben éljük az életünket?
Hát ez egy jó kérdés. Jó kérdés. Hát ugye millió és millió, hogy hívják, dolog éri az embert, és hogyha ezeket mind kicsit át tudja értékelni, akkor tud az ember kapni emlékeztetőket. Ugye, hogy a vonatnak is van, meg ugye szemafor van, meg piros lámpa, meg zöld lámpa, meg minden. Tehát megy a vonat, de azért van meg dolgok, amikre reagál, még a gyors vonat is, igaz? Tehát az életünkben is tudunk ilyesmiket az ember tud csinálni. Ennek millió és egy módja van. Tehát például lehet, hogyha nagyon komoly ilyen problémák vannak, otthon a lakásban ki lehet tenni emlékeztetőket, Ja, szó szerint ki lehet írni dolgokat, ugye, hogy emlékeztetjük magunkat, hogy hív fel anyut, nem tudom, délelőtt 10-kor, ugyanígy ki lehet tenni azt, hogy hasonló valami dolgot, ugye, amivel dolgozunk, ja, ami a legnagyobb problémát okozza nekünk, ja, a hétköznapi életben, hogy ne essünk ugyanabba a hibába újra és újra. Észreveszünk, hogy hiba, ugyan ezek a dolgok ismétlődnek, észreveszünk, mi a legfontosabb, mi a legnagyobb, mondjuk ránk legjobban jellemző jelenleg, mert ez is változik, ugye időnként ez, azt egy darabig ez, aztán más, akkor ki lehet tenni ilyen emlékeztetőket, ja? Vagy meg lehet kérni például a feleségünket, hogy akkor a laska sirítővel verjen minket fejbe, hogyha megint ezt elkövetjük, ezt a hibát. Szó szerint, én például a Svédországban a svéd feleségemtől nagyon sokat tanultam. Mert nem volt laska sirítő, de rávezetett dolgokra. Tehát nagyon érdekes, lehet. Tehát minden eszközt használni kell, amit csak lehet, minden. Tehát szó szerint ki lehet tenni emlékeztetőket, figyelmeztetőket. Ja? Hát például ugye a Szögyár Rinpoche kiadott egy órát, nem tudom, ezt láttátok, egy karóra volt, abban az időben még hordtak az emberek karórát, most már ugye nincsen. A lényeg az, hogy rá volt írva 4 szó, az a Seng Ma Yeng Shik, tibetül. Szem Ma Yeng Shik, ez a 4. A 12-es, a 3-as, 6-os és a 9-es, ez ki volt, Sem Ma Yeng Shik. Ez azt jelenti, hogy tudat ne csapongj. Ja, ezt jelenti. Tudat ne csapongj. Ugye ez tibetül 4, hát ez 4 szó. Sem Ma Yeng Shik. Tehát ilyesmi is. Tehát millió, bármit lehet használni, bármilyen, be lehet írni a mobilba valamit, és hogyha az ember észreveszi egy problémát, akkor benyom, megkeresi magának, ír egy emlékeztetőt, és akkor elolvassa. És akkor az lehozza a földre például. Legalább rövid időre leszáll a gyors vonatról. Tehát bármit lehet, őzének kell lenni, ötletesnek kell lenni. Például Tungpa Rinpoche is bevezetett a ő szangájába egy ilyen emlékeztető kártyák rendszerét, pontosan a lojonggal kapcsolatban. A 7 pontos lojong, ez a szöveg tudnélék, ilyen szlogenekből áll. Egy csomó szlogen van, ez a, nem is tudom, 100 vagy 100-nál több szlogen van, csomó szlogen van. És akkor ők csináltak ilyen kis kártyákat, nagyon szép kidolgozásba, mindegyikre csak a szlogen van ráírva. És az, mint egy ilyen asztali naptár, egy ilyen kis tartót is szerkesztettek hozzá, és azt lehetett cserélni. És akkor egyik nap ez volt elől, aztán az volt elől, vagy amivel az ember éppen dolgozott, főként dolgozott. Egyik szlogennel dolgozott, az volt az orra előtt az íróasztalon, vagy mit tudom én, ahol volt. Ja? De manapság ugye ez még egyszerűbb, mert most már elektronikus dolgaink vannak. Beírjuk, és akkor megkeressük, bekattintjuk, és akkor emlékeztetjük magunkat rá. Vagy pedig ott van ugye a Shantidevának a könyve, ami nagyon, nagyon melegen ajánlok ugye a lojong gyakorlóknak. Millió dolog van, ami lehozza az ember tényleg a földre. Lehozza az ember. Azt be lehet, az ember jó párszor el kell olvasni persze, és akkor vannak olyan részek, találunk olyan részeket, amik nagyon aktuálisak, és akkor berakunk egy könyvjelzőt. Különböző színű könyvjelzőket tudjuk, hogy a pirosnál ez van, a sárgánál az van, a barnánál az van, és így tovább. És akkor az ember fölüti, emlékezik, hogy hú, ez most, de hogy is volt pontosan, és amikor elolvasjuk pontosan, akkor nagyon erős segítséget kapunk. Nagyon erős segítséget. Tehát az egyszerűen más, mintha csak gondoljuk. Mert szépen meg van fogalmazva, és nagyon helyre tesz bennünket. Ja? Tehát millió ilyen dolgot lehet használni, meg kell is használni. Ugye a tibetieknél ezeket mind memorizálták a tibetiek. És akkor memorizálták, és szó szerint vissza tudták idézni, amikor szükség volt rá. És ez óriási segítség. Most mi ugye nem tudjuk memorizálni, mert mi nem vagyunk olyan okosak, mint a tibetiek. Igaz? A lényeg az, hogy mi nekünk ez nincs a fejünkben, de különböző módokon lehet az embernek emlékeztetnie magát. Millió módon. Tehát, meg vannak nagyon egyszerű, itt ezekről már beszéltünk is, itt a tanításban előfordulnak, nagyon egyszerű pár soros kis mondókák, amiket az ember ugye tényleg azokat megtanulhatja. És amikor ilyen tipikus helyzetekben az ember újra és újra ugyanazokkal a problémákkal szembesül, akkor már ott van a fejébe készen a mondóka, és azt mondja, hogy hogy is kell ezzel bánni, és akkor így kell, fölidézi, elmondja magából kis pár sort, és akkor a dolog helyre kerül. És így meg tudjuk szakítani ezt a nonsense áradatot, ami bennünk megy, ami a gyors vonatot, egy kicsit le tudunk szállni a gyors, meg tudjuk húzni a vészféket egy kicsit. Akkor megáll a vonat, és akkor ugye kifizetjük a büntetést, és akkor újra indul. És akkor újra indul a vonat, és akkor megint meghúzzuk a vészféket egy kicsit. Tehát bármit lehet használni. Jó. Például, ja, bármit lehet. Mert ez tényleg óriási probléma, hát a mai életritmus az elképesztő, az gyilkos, Ugye, különösen egy városban élő embernek az életritmus az gyilkos. Hát. Csomó emberrel kell találkoznia, beszélnie kell, nonsense dolgokról, semmiről, szépen, udvariasan, ugye, közben úgy kell csinálni, mintha még szeretnénk is a másikat, mert abból élünk, ugye? Ha megérzi, hogy nem szeretjük, akkor nem lesz meg a megélhetésünk, ott hagy, igaz? Tehát teljes cirkusz az egész, cirkusz. Walt Disney, Disneyland. Azt se tudjuk, hogy mi igaz és mi nem. Ja? Nem, nincs semmi tájékozódási pontunk arra, hogy most valami igaz vagy nem. Ja? Semmi tájékozódási pont nincsen. Olyan, mint a hol is van. Ja, Erdélyben volt ilyen, hogy rendőrautók fényképeit teszik ki az út mellé. Messziről tényleg úgy néz ki, mint a rendőrautó. És az emberek lassítanak. És közben csak egy fénykép, egy életnagyságú fénykép egy rendőrautóról, ami szemben áll, és úgy néz ki, hogy a fényképezne. Meg rendőrről is. Álló rendőröktől, meg rendőrautóktól fényképek vannak. És azt mondom, hát ez csak egy fénykép, és nem az. Tehát muszáj, mert messziről nem tudod meg, még 10 méterről se tudod megmondani, hogy most ez fénykép vagy valódi. Tehát borzasztó hatékony. Hát így vagyunk mindennel. Hogy nem tudjuk, hogy mi az igaz, mi a nem igaz. Tehát abszolút a szuper illúziók, álságok világában élünk. És ugyanúgy nagyon erős módszereket kell használnunk. Tehát használni kell mindent, amit csak lehet. Ja? Lehetne indítani itt a szangán belül, ha ilyen igény van, beindítani ezt, hogy tényleg, hogy mindenkinek van telefonja, meg mindenkinek van mindene, hogy egy ilyen elektronikus valamiféle segédeszköz rendszert kialakítani. Ja? Amit mindenki letölthet és használhatja. Mert a könyveket nehezebb használni, azt most viszem magammal, meg hova teszem, meg... De majd ott van a zsebünkben. Van sok embernek már ugye iPad-je van, meg mit tudom én, milyen van. Ja? Lehetne, ki lehetne dolgozni bármit. Akár egy olyan rendszert, mint a háborúkban van. Például amikor voltam 89-ben voltam Szovjetunióban. A Szovjetunió utolsó napján voltam Szovjetunióban. Életemben egyszer. Egy éve voltam. Tallinnban voltam. Észtország fővárosa. És akkor jöttek az oroszok. Tehát ez pont amikor Gorbacsovot elkapták, és házi őrizetbe vették, nem tudom, valaki emlékszik rá, nyaralt velem lent a Fekete-tengernél, akkor ő már megcsinált ezt a peresztrojkát, meg mindent, és akkor ott elkapták. Csináltak egy puccsot ellene. És akkor beindultak az oroszok, a hadsereg, hogy akkor visszaállítják a régi rendszert. Pont aznap voltam ott. Megérkeztem, és másnap volt ez. Reggel megyek le a társalgóba, és akkor látom, hogy ott ülnek halálra, sápat tartva a tévé előtt, az emberek nézik a tévét, és ott egy pali beszél, fogalmam sem volt, hogy mit beszél, de láttam, na mondom, 1956, a gyerekek mi újság? Na és akkor mondják, hogy hát jönnek az oroszok. Mondom, láttam rajtatok. Láttam rajtatok, jó van. És akkor az volt, a tévében az volt az egyedüli műsor, hogy tanították az embereket, hogy mit, hogyan tudnak egy kommunikációs rendszert fölépíteni és fönntartani, miután megszűnt a rádió, meg a tévé, meg a telefon, meg minden, mert minden lezárnak, ugye háború. Tehát egy hasonló darma készültségi krízis kommunikációs láncolatot föl lehetne építeni a szangán belül, szó szerint. Ezt érdemes lenne ezzel foglalkozni. Mindenki egész nap bajban van. Az a kiindulás. Mindenki egész nap háború, fronton van, háborúban van, igaz? Ugye saját magával, az érzelmeivel, meg a tudatával. És valamit föl lehetne építeni, hogy segítsük egymást. Ja, lehetne. Na, mit gondoltok? Valaki ebben lát fantáziát, neki lehetne állni, lehetne csinálni valamit. Jó? Mindenkinek ott van a kütyű a zsebébe. Megszólal, jó? És lehetne valamit csinálni ebből.
Hirdem ebben minden héten, vagy minden nap kiküldhetnénk akármilyen pontokat mindenkinek. Ezt mindenki megkapja, általában mindenki feliratkozik.
Ja, csak ezt okosan kell megcsinálni, mert ez aztán egy fárasztó is lehet. Na már megint ezek. Mit akarok? Ja? Tehát ez intelligensen meg lenne csinálva, intelligensen, és ugye önkéntes jelentkezés alapján nyilván, tehát akik mondjuk lozsonggal foglalkoznak, lehetne egy lozsong rendszert, lozsong hálózatot felépíteni, és akkor valamit, tehát önkéntes alapon. Ja? Tehát lehetne valamit csinálni, mert ezek olyan dolgok, amik tényleg segítenek. Hát az ember egy ilyen kis kinyújtott kézzel az ember helyére tudja tenni azt a pillanatot legalább, vagy azt a napját is akár, ugye? Ezt az emberek ám mindig használták, minden időkben használták. Ugye a keresztények a Bibliával dolgoznak így. Ugye minden napra megvan, hogy mezen a napon ez kell, ugye a papnak megvan, hogy ugye erre a napra, erre a vasárnapra ez az előirányzott szent beszél. Ugye mindig ezzel kezdi a pap a prédikációt. Ugye nem véletlenül, hanem megvan neki. Tehát egy beosztása van. Ugyanúgy a Bibliát a keresztények, az aktív keresztények azok könyvjelzőkkel befülezik őket. És akkor tudják, hogy mit, hol van, és akkor ha bajuk van, akkor fölütik ott, és akkor elolvassák hozzá. És akkor beindul valami más. Ez a lényeg. Nem biztos, hogy megoldódik. De beindul egy más, tehát egy rálátás, egy más gondolat menet ugyanarra a dologra, ról, ugye? Tehát mit tudom, hogy ért bennünket valami kellemetlenség, hogy is van ez, és akkor fölítjük a Shantidevába, és akkor és teljesen más szemszögből látjuk, és már szinte megoldódott, ja? Tehát egy ilyesmi félét lehetne csinálni, elektronikusan, amit könnyű kezelni, és amit mindig az ember magára hord.
Hogy lehetne ilyen szótárszerű, nem? Hogy miért engem harag, ellenszer...
Ilyesmit ki lehetne dolgozni.
Érség, és akkor ja. Milyen Shantidevot
idézni. Ilyesmit ki lehetne dolgozni, szerintem.
Érjünk a szót, és akkor jön a Shantidevot.
Ja.
Az, aki is fizet az, amiben benne van
az is jó.
Amin a Rodzsongon szoktunk.
Igen, igen, na, hát az is egy olyan,
abban nagyon tömören
benne vannak a dolgok, de az sincs nálunk.
De hogy nincs, így van.
Nálunk
igen.
Van.
Hogy nézem?
Nálunk van. Nálunk van.
Igen.
Nálam mindig nálam.
De nincs nyitva.
Van benne, van benne.
Na, hát ezt azért csináltam, pont azért csináltam ezt a fizetet, pontosan ebből a célból csináltam. Ezt lehetne, tehát ennek egy elektronikus változatát meg lehetne csinálni, csak akkor kellene, ugye, hogy emberek ezt komolyan vegyék, akik ebben fantáziát lát, mások pedig, akik ennek része szeretnék, tehát részesülni szeretnének benne, és ez nagyon jól működő ilyen krízis rendszert, segélyrendszert föl lehetne építeni. Igen?
Egyébként egy kis szoftver az interneten, nem tudom, hogy ismeritek-e. Ez egy letölthető, egy hónapig azt hiszem ingyenesen, utána meg ha embert vállal akarja használni, akkor 10 dollár, tehát nem drága. Ez pedig olyan, hogy be lehet állítani, hogy mennyi időnként, véletlenül bejutottam fél órákra, fél óránként megjelenik egy ablak, és azt is be lehet, hogy milyen hosszan, mondjuk egy vagy két vagy öt percig, vagy amennyit az ember beállít. Annyi ideig szintén kiválasztható, hogy mondjuk például a Dalai Láma fontos üzeneteink, vagy azt nem tudom, hogy esetleg lehet-e újat csinálni, hogy ahova mi írnánk azt, hogy
érkeztessen.
Lényeg az, hogy beállítok, akármivel is dolgozom, ha valaki sokat dolgozik számítógéppel, akármivel is dolgozom, fél óránként,
ez bejön.
Oda jön a képernyőre, és addig, amíg be van állítva, két percig, akkor az van előttem. Tehát akkor így fél óránként tudom magam emlékeztetni olyan,
amire... És ideges lesz, hogy megjönünk a
francba. Rutinos darma gyakorló, azt mondja, na, megjelent, megyek cigizni. De ez jó, ezek jó dolgok. Tehát valami hasonlót lehetne magyarul, ami mi számunkra elérhető, és azokból az anyagokból, amikkel mi foglalkozunk is, mert az fontos. Tehát ne csak általános tanácsok jöjjenek, hanem amiket amivel nap mint nap foglalkozunk. Tehát a lojonggal szorosan kapcsolódó dolgok. Lojong, Shantideva, hasonló dolgok. Ja? Mert az rendben van, az ember kap valamiféle tanácsot, de az is jó, nagyon jó, de amikor az embernek van egy kifejezett problémája, hogy arra a kifejezett problémára kapjon egy másik nézőpontot. Ez a fontos, ez lenne a fontos. Ja? Tehát egy megvilágosult nézőpontot, mert itt arról van, nem csak másik, hanem egy megvilágosult nézőpontot kap az ember a problémájára. Ezt egy ilyenfajta rendszer kellene.
Ja, tehát
ez,
az egyik költözni,
ez a kis könyv, ez.
Az egyik telefonházasságot megkeresni, hogy legyen egy ilyen program.
Hát szerintem nem olyan nehéz ezt megcsinálni.
Ez szerintem letölthető lehetne a központnak az oldaláról, lehet egy valami letölthető.
Ja, letölthető.
És akkor ezt mindig hetente, aki szeretné, le tudja tölteni, és akkor a telefon, nem tudom, mert mondjuk én nem ülök minden nap számítógépen.
Ja. Na, de a telefon ott van a zsebedbe.
Igen, és azért mondom, hogy olyasmit kéne, amit a telefonra
tölthető. Igen, igen, igen.
Vagy egy hangüzene.
Ja.
Ja. Ez nem aktuális.
Vagy veszünk a lámának egy headsetet, és mindig elérhető lesz.
Ja, hogy én vagyok mindig elérhető. Engem.
Pont van fölhívunk.
Hát, abban nem csak örömetek lesz. Na jó, hát akkor ennyit az álmokról. Ennyit az álmokról. És akkor nincsen más kérdés, akkor itt most abba hagyjuk. Ja, akkor szedjük össze magunkat. Hazajövünk a saját testünkhöz. És akkor ajánljuk fel a mai nap csodálatos érdemeit. Az összes lény javáért, az összes lény megvilágosodásáért. Ó,
Nem abbáló mindent ismerő, gondozom, borszozászolom, kellárját követve felhődjek, ezért ajánlom ezért. Ezzel a rédeg által mindenütt teljesítse, azért a nagy gyógyesség halmozását sérni. Jövjen meg gyógyességből, nem tületnök itt tekszed, amoda áron teste által, darmadából sem van. Igazsága áldása által, haszonga megrendített, törekvése áldása által, ne felajánlás kívánc. Teljesülő, várjon való,